9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A következő időszakban 1000 km vasúti pálya felújítása kezdődhet el, az ehhez szükséges forrás maradéktalanul rendelkezésre áll, mondta Lázár János meghallgatásán az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. Az építési és közlekedési miniszter ismertette, hogy a vasút teljes belföldi hossza 8000 km, a használt szakaszoké 6000 km. 2010 óta 103 projekt valósult meg, vasútépítésre 2091 milliárd forint jutott, ebből 1800 kilométer újulhatott meg mostanáig. A tárca vezető jelentős eredménynek nevezte, hogy a vasút menetrendtartó képessége 80% körülire javult, törvény rögzíti az utazási szolgáltatás minimumát, továbbá 2022 óta évi 600 millióról 1,2 milliárdra nőtt a közösségi közlekedésben az utazások száma. A miniszter elmondta, hogy a belföldi úthálózatból 31 ezer kilométert kezel az állam. A megkezdett vagy tervbe vett beruházások közül Lázár János kiemelte többek közt az M44 folytatását Nagyszalonta irányába, a Szatmár-Németivel kapcsolatot létesítő M49-es építését, a budapesti repülőtérre vezető szakaszt és a Mohácsi Dunahidat. Gyorsforgalmi összeköttetésre már csak 3 megyei jogú város vár a 25-ből. 6 speciális kialakítású gépjárművet, 7 modern hőkamerarendszert és több mint 5000 okos eszközt szerez be az Országos Rendőrfőkapitányság Határrendészeti Szolgálati Ága az államhatárvédelmének biztonságát és hatékonyságát növelő átfogó fejlesztés keretében. A több mint 9 milliárd forint összegű visszanemtérítendő Európai Uniós támogatás és magyar állami források segítségével megvalósuló fejlesztés célja a rendőrök védelmének erősítése és a határbiztonság további növelése. A projekt keretében új, megerősített védelmi képességű járművek kerülnek az államhatáron szolgálatot teljesítő állományhoz, ami azért fontos, mert az elmúlt években jelentős károkat és a rendőrök testi épségét veszélyeztető támadásokat okoztak az illegális bevándorlók, akik kövekkel, fém és faeszközökkel, illetve más tárgyakkal rongálták meg a járőrautókat. A határvédelmi feladatok hatékonyabb ellátásához a felderítő és megfigyelő eszközpark fejlesztése is szükségessé vált, ugyanis vannak magas kockázatú, nehezen megfigyelhető szakaszok. Az integrált, modern rendszer bevezetése valós idejű adatmegosztást, nagyobb helyzettudatosságot és gyorsabb reagálást tesz majd lehetővé. Ha Európa úgy dönt, hogy háborút indít Oroszország ellen, akkor nagyon gyorsan olyan helyzet állhat elő, hogy Moszkvának egyszerűen nem lesz kivel tárgyalnia, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden Moszkvában újságírók kérdéseire válaszolva. Leszögezte, hogy Oroszország nem készül háborúzni Európa ellen, de kész a háborúra, ha megtámadják. Európa akadályozza Donald Trump amerikai elnök kormányzatát a béke elérésében, és önszántából vonult ki a tárgyalásokról, hangoztatta. Nincs béketervük Ukrajnával kapcsolatban, ők a háború oldalán állnak, mondta. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság több mint 3,3 milliárd forintból valósít meg természetvédelmi fejlesztéseket 9 projekten keresztül, mondta Rácz András, a tárca természetvédelemért felelős államtitkára a projektnyitó rendezvényen Mátrafüreden. Az államtitkár kiemelte, hogy az igazgatóság mátrai tájegysége 40 éve alakult 12 ezer hektáron. Azóta uniós forrásokból jelentős összegeket fordítottak ezeknek az értékes élőhelyeknek a megóvására. Az egyik most induló, csaknem 120 millió forintos élőhely rekonstrukciós projekt célja a hegylábi és hegyi réteg természetes állapotának helyreállítása. A jelenlegi fejlesztés a gyepes élőhelyek rehabilitációját, inváziós növényzet irtását, kézi bozót és cserjeirtást, szárzózást, valamint kézi és gépi kaszálást foglal magába, összesen 25 helyszínen, 70 hektáron. A beavatkozások eredményeként mintegy 50 hektáron javul a kis kiterjedésű, de különösen értékes élőhelyek természeti állapota.
Az időjárásról.
Továbbra is borult, párás, helyenként ködös idő várható, ugyanakkor főleg a Tiszántúlon előfordulhatnak szakadozottabb, vékonyabb felhőzettel borított tájak. Szitálás, esetleg helyenként kisebb eső is kialakulhat. Csupán kevés helyen élénkülhet meg a keleti eszél. Kora délután általában 2-7 fok közötti értékekre lehet számítani, de a Tiszántúlon a kevésbé felhős részeken ennél enyhébb lehet az idő.
Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Viski András Kossuth Díjas író lesz, akivel az új regénye az Illegalisták apropóján beszélgetünk. Első regénye a kitelepítés megírása után katarzist érzett, az Illegalistáknál azonban nem. Azt mondja, a könyvében hétköznapi embereknek állít emléket, mert ők is fontosak.
Azt láttam, hogy ezek az emberek a saját testükben élnek. Ők nem kettőzik meg önmagukat. Ők egy teljes önazonosságban élnek. Nehéz pillanatokon mentek keresztül, de mindig emberi arcukat mutatták meg. A gyöngeségükben is megmutatták emberi arcukat. Hihetetlen oldaladással csinálták végig az életüket, de ebbe semmi görcsösséget nem tapasztaltunk.
Műsorunk végén pedig adventi gondolatok sorozatunkban ma Kolozsvárról hallhatják Vajda Krisztián teológus ünnepi gondolatait.
Aztán szenteste, amikor a fa köré gyűltünk mi, különféle nemzetek katonái, hallgattuk az istentiszteletet, az ünnepi beszédeket, szóltak a karácsonyi zenék, és örömmel, közösségben éltük át a pillanatot, akkor éreztem és tudtam, Jézus ott volt közöttünk, szent lelke által.
Kedves hallgatóink, ezekkel várjuk ma önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Ebben a tájban most áldozatom, amerre lépek, víz fakad, sosem leszünk így szomjasak. Tegnap a lábnyomodban jártam, ma csak a sajátom találtam, ne hagyj el Istenem soha, vigyél a hátadon haza, két kézzel adjon jó.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Viski András megdöbbentő gyerekkorát feldolgozó regénye, a Kitelepítés már 9 kiadást élt meg. A szerző a könyv megjelenése óta Kossuth díjat kapott. Egy évet szánt az életéből arra, hogy igent mondott a meghívásokra, és találkozott az emberekkel, beszélgetett velük a könyvről. Emellett pedig megírta a folytatást, ami előzmény is egyben. Ez az Illegalisták. Azt mondja, a könyv történeteinek döntő többsége már kész volt a Kitelepítés megírása előtt, de szinte az egészet újra kellett írnia. Az új könyvben a bibliai formát megtartotta. Az Illegalistákban számos hétköznapi embernek állít emléket, akik az ő életében is meghatározó szerepet töltöttek be azzal, hogy ezek az emberek önazonos életet éltek minden nehéz pillanatuk ellenére, ráadásul derűvel. Viski András íróval Aradon, az ottani könyv bemutatója után beszélgettünk.
Egy kérdés erejéig ne Viski Andrásról és az új könyvéről beszéljünk. Mit szóltál Krasznahorkai László Nobel-díjához? Hogyan érintett ez téged?
Ha valaki azt mondta volna nekem Kertész Imre Nobel-díja körül előtte, vagy akár utána, hogy a saját életemben még megérem azt, hogy egy újabb magyar író Nobel-díjat kap, ráadásul még ugyanabban az évben egy nem Magyarországon, és nem magyarul író, de mégis magyar világot ábrázol író Booker-díjat kap, akkor hitetlenkedve gondoltam volna rá. Krasznahorkai személyében egy nagyon nagy kortárs író kapta a világirodalomnak, egyik legjelentősebb írója kapta az irodalmi Nobel-díjat, ez nem kétséges, de ha az ember fölteszi magának azt a kérdést, hogy vajon abban az utolsó háromban, vagy az utolsó ötben kik mellett dönt a bizottság? Miért pont Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat, hiszen abban az utolsó 10-ben vagy 20-ban akár nem tudunk színvonalbeli különbségeket megállapítani az írók között? Akkor nekem erre az a válaszom, hogy olyan irányba fordult a világ, ezen belül talán leginkább a nyugati civilizáció, hogy az az apokaliptikus látás, ami az ő írásait jellemzi, az nagyon aktuálissá vált, mint hogy ez volna a világunknak a legadekváltabb nyelve. Ezen tudnánk a leginkább kifejezni az érzéseinket. A sátántangónak a fő motivuma a messiás várás, de ez a messiás várás olyannyira reflektálatlan és olyannyira egyszer, mint fölfokozott, hogy kis stílű csalók válnak messiásokká. Én most is érzékelem a világban ezt a messiás várást, csak hát azt látom, hogy narcisztikus társadalmak választanak maguk fölé narcisztikus politikusokat. Tehát elveszítettük annak az útját, hogy hogyan lehet lázasan várakozni a Mesiásra, és a valódi Mesiásra, nem arra a Mesiásra, akit belőlünk rakunk össze, hanem lehet, hogy arra a Mesiásra, akiről az emósi tanítványok azt mondják, hogy te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben. Nem tudod, hogy mi zajlik itt. Igen, valóban nem tudjuk, hogy mi zajlik éppen velünk, de Krasznahorkai Lászlónak a könyvei elvesznek tőlünk minden hamis reményt, mindenféle hamis bizakodást, arra szólítanak fel, hogy élesre metszett tükrökbe nézzünk bele, és lépjünk a cselekvés útjára.
Örültél a hírnek? Vagy egészen őszintén kérdezem, hogy ilyenkor átfut egy író fején az, hogy akár én is lehetnék azt? Tehát te számolsz azzal, hogy mondjuk ott vagy abban a 20-ban, akiről így gondolkodnak a Nobel-díj kapcsán, vagy ezt inkább eltolnád magadtól? Mert mondjuk, ha a Kossuth díjra gondolok, akkor utána nyilatkoztál éneket, hogy azért az olyan szempontból nem jött jól, hogy nem tudtál az írásra koncentrálni.
Nem gondolok ilyesmire.
Őszintén, tényleg?
Nem, hát föl sem merül bennem, hiszen én hol tartok én még sehol nem vagyok, tehát önmagam erről a dologról semmiképpen nem jut az eszembe. Az viszont fölvetődik bennem, hogy Nádas Péter is kaphatta volna. És talán kevésbé kaptuk volna fel a fejünket a Nádas Péter kapja, hiszen az utóbbi években Nádas Péter közelebb állt az irodalmi Nobel-díjhoz, mint Krasznahorkai László. Már amennyiben ennek a mondatnak értelme van. Itt egy érzületnek a kérdéséről van szó. Nádas Péter egy nagyon ismert és nagyon olvasott író Nyugat-Európában és a tengeren túlon és Latin-Amerikában. Nekem az első reakcióm az az öröm, az a túláradó öröm. Ez olyan csodálatos dolog, hogy egy kis kultúrának az írója megkapja a Nobel-díjat, mert ez azt üzeni a világnak, hogy nincsenek kis kultúrák, hanem a kultúra maga nagy, és a kultúra maga fontos, a szellemi kultúra tesz bennünket emberré. Az, hogy valaki kis kultúrában alakítja ki a maga írói világát, az őt világirodalmivá teszi. Tehát a világkultúra részé válik. És ez egy elképesztően nagy pillanat. Ez egy nagyon erős pillanat, amikor egy magyar író írásain keresztül szemléljük a világot, és tekintünk rá arra a világra, amiben élünk.
Saját könyveddel kapcsolatban van-e benned öröm, hogy ez elkészült a illegalistákra, gondolok?
Nem biztos, hogy az öröm a jó szó az én esetemben. A kitelepítés után mindenképpen volt bennem egy nagyon erős katarzis, pedig még akkor semmit nem tudtam a könyv életéről, hiszen még könyvként sem létezett, hanem kéziratként, de annak a bizonyossága megszületett a lelkemben, hogy elvégeztem azt a munkát, amire készültem már hosszú éveken át. Íróiságom legelejétől ennek a könyvnek a megírására készülök, és ez nagyon is tudatos volt bennem. Az illegalisták megjelenése inkább meglepett, és egy kicsit meg is rémített, hogy is történhetett az, hogy két év alatt gyakorlatilag megírtam ezt a könyvet, hiszen amikor a kitelepítés megjelent, nagyon sok ideig mentem a könyv után. Eleget tettem a meghívásoknak, szóba álltam az emberekkel, ezek a beszélgetések nagyon áthatották a lelkemet. Azt hiszem, hogy ezek nagyon jelentős találkozások és beszélgetések voltak, itt több ezer emberről beszélek, mondanom sem kell. És az látva látszik, hogy a kitelepítés továbbra is él, benne van a kultúrában, napokon ezelőtt jelent meg a 9. kiadása, tehát úgy tűnik, hogy még mindig el tud jutni olyan olvasókig, akik nem olvasták el, de már biztosan hallottak róla, és fontosnak tartják elolvasni, vagy legalábbis a maguk közelében tartani és felkészíteni magukat egy valamikori majdani elolvasásra. Az illegalisták kiszakadt belőlem észrevétlenül, nagyon hamar elkezdte írni a könyv önmagát, nagyon világosak voltak az írói feladataim, és ez fontos egy író számára, hogy tudja, hogy mi az írói feladata, az nem azt jelenti, hogy egyből el tudja végezni, de többször neki tud menni ugyan annak. És hát az anyag, aminek az alapján megírtam ezt a könyvet, már ott tornyosult a dolgozószobámban. Persze aztán kiderült erről az anyagról, hogy meglehetősen nagy térségek hiányoznak belőle. Még föl kell fednem dolgokat, még sokat kell kutatnom, tanulnom ahhoz, hogy haladni tudjon a könyv. Ez a könyv is szerkezeti problémákat vetett fel. Egy létező hagyományba írtam bele, egy létező formába írtam bele, amit viszont most nem fogok fölfedni.
Akkor nem a bibliai formára gondolsz, amit a kitelepítésnél is alkalmaztál?
Bibliai formába írtam bele ezt a könyvet, de a bibliai formán belül egy nagyon is specifikus elbeszélés módot választottam, ami létezik a Bibliában, és ami nagyon közel áll hozzám, és régtől fogva foglalkoztat engem, és folyamatosan visszatértem hozzá, és itt volt a nagy alkalom annak, hogy kipróbáljam, hogy én meg tudom ezt csinálni, vagy sem.
Bár nem tudjuk pontosan, mire gondolsz, de sikerült, úgy érzed?
Az író ezt a kérdést nem tudja megválaszolni magának, én nem tudom megválaszolni ezt a kérdést magamnak. A kitelepítés is pont arra tanított meg, hogy nekem volt egy válaszom már a könyvre, de egészen más lett a könyv élete, mint amire én felkészültem volna, vagy felkészülhettem volna. Teljesen rácáfolt fényesen bármilyen várakozásomra. Csak annyit merek mondani, hogy elvégeztem a munkát, és azokkal, akikkel most közösen dolgoztam a könyvben a szerkesztés folyamán, nagyon jókra jutottunk, nagyon szabadon viszonyultam az anyaghoz, 4 fejezetet kidobtam belőle, de közben írtam bele még 3-at, vagy talán éppen 4-et, nem is tudom. Bizonyos konstrukciókat megváltoztattam benne, átszerkesztettem dolgokat, mert az olvasatok, amiket visszakaptam, azok nagyon frissek, okosak, és megfontolandóak voltak. Úgyhogy tulajdonképpen ezt a könyvet augusztus 4-én adtam le a kiadónak, de a kiadóval együtt még párhuzamosan velük, tehát dolgoztam a könyvön egészen augusztus végéig, és akkor zártam le tulajdonképpen a kéziratot.
A bibliai forma miért fontos neked? A kitelepítésből tudjuk a történetet, hogy ott a Duna-deltában az egyetlen könyv, ami veletek volt, az a Biblia, és hogy neked ez a jó értelembe vett mesekönyvtől kezdve a mindenféle tanítókönyv és a színház és a minden volt. Ezért? Vagy miért tartottad fontosnak a saját könyveidnél ezt a formát?
Ebben a második könyvben más elbeszélés formát is választhattam volna, de nem tudtam más formát választani, mert hiszen engem ebben a második könyvben is ugyanaz érdekel, mint az elsőben, hogy helyese, ha elválasztjuk az úgynevezett nagy történeteket az úgynevezett kis történetektől, mert én a kitelepítés megírása közben és utána arra jutottam, hogy az ember története nagy, tehát a névtelen ember története is nagy, jelentős. Nincs benne semmi véletlenszerűség, de ebben nem a sorszerűséget hangsúlyozom, sőt, a tekintetben nincs véletlenszerűség, hogy elfogadtunk egy meghívást, amikor beléptünk a világba. Tehát a magunk élete beteljesítése az egy nagy esemény. Akkor is, hogyha nem tud róla senki, Isten tud róla és számon tartja. És e tekintetben nincsen lényeges különbség a nagy emberek és az úgynevezett kis emberek között, csak annyi a különbség, hogy a nagy emberekkel bánik a média, a kis emberekkel nem bánik a média, de hát ez egy teljességgel lényegtelen különbség. Ezt a kis emberséget nem fogadom el, hiszen ebben a könyvben olyan paraszt emberekről írok, tanulatlan emberekről, akik megfordították maguk körül a világot. És ebben az illegalistákban engem érdekel is ez a kérdés, aminek a damaszkuszi út a nagy metaforikus összegzője, hogy mi is tulajdonképpen az, hogy egy embernek megfordul a sorsa, mi a sorsfordulat, vagy keresztény zsargonban mi az, hogy megtérés. Mi történik Pál apostollal? Erre vannak teológiai magyarázataink, spirituális magyarázataink, és ezek le is írják szépen azt, ami ott végbe ment a damaszkuszi úton, de egy-egy fordulat látjuk, hogy meg tudja változtatni, ha úgy tetszik, a civilizációnak a nyelvét. És ezek elképesztően izgalmas dolgok, hogy hogyan változtatja meg egy fordulat egy közösségnek a nyelvét, vagy életét, ha úgy tetszik. A fordulat számomra itt azt jelenti, hogy az ember belelép a saját életébe, és elkezdi a saját életét élni. És ezek az emberek, akikről én itt írok, elkezdik a saját életüket élni. Azt is mondhatnánk, hogy szabad emberekké válnak. A szabad emberi válás meg azt jelenti, hogy máshol helyeződnek el a súlyok, a tőkesúly valahogy egészen máshol van, és a szabadságnak azt a definícióját találja meg ez az ember, hogy nincs vesztenivalója. A valóságosan szabad emberek azok, akiknek nincsen vesztenivalójuk. Ezekből lesznek az olyan boldog forradalmak, mint 1956. Én októberben, de nem csak októberben, de októberben mindig megteszem az 56-osok iránti tiszteletből, hogy nézzek 56-os fotókat, fotográfiákat, gyűjteményeket. Ahogy egymásba kapaszkodva felvonulnak ezek a ballonos fiatalok, és énekelnek, és nevetnek, és haladnak az utcán, az mindent elmond arról, hogy szabadnak lenni csak örömből lehet. És ezt elveszítettük. Tehát az lehetetlen szabadnak lenni úgy, hogy nincsen örömünk. Úgy szabadnak lenni, hogy sárba taposni a másikat, és a mesterséges intelligencia eszközével hazugsággyárokat elindítani az országban. Úgy nem lehet szabadnak lenni. Lehet győzni, de nem lehet szabadnak lenni. De talán egy társadalom számára nem biztos, hogy ezek a győzelmek az irányadóak, hanem az, hogy a szabadságnak olyan terei jöjjenek létre, amiben nem csak én, vagy a magamfélék, vagy a hozzám közelállók, vagy az én nyelvemet beszélők, vagy az én ideológiám alapjain állók tudnak szabadnak lenni, hanem azok is, akik nem. És ennek a könyvnek a megírása során ez nagy tapasztalat volt számomra, fontos tapasztalat volt számomra, hogy mi benne élünk a győzelemnek ebben a pusztító sodrásában. Egyetlen bálvány van, a győzelmi bálvány. Úgy látjuk ezt egyébként a sportban is, de a sportot talán éppen azért szeretjük, mert ott még van valami igazságosság. De most azokban a győzelmekben, amiket hajhászunk, az igazságosságnak a kérdése, vagy a fairnessnek a kérdése föl sem vetődik. Győzni kell, és az visszafele majd igazol mindent. Én nagyon otthontalannak érzem magam ebben a világban, amiben éppen most élünk, és nem hallom az egyháznak azt a hangját, ami pont, hogy ennek ellenállna, és valami másfajta győzelmet hirdetne. Hát például jut eszembe, ha a názáreti Jézus győzelmét hirdetné, aki belement a saját nagypéntekébe, és nem önmaga miatt ment bele, hanem miattunk ment bele. Ez a megváltásnak az üzenete, nem más. Az illegalisták tulajdonképpen azzal küzd, azzal a, ha úgy tetszik, szomorúsággal is, de közben meg nagyon sok boldogság van benne, hogy a feltétel nélküli szeretet az mindig illegális. Az mindig törvényen kívül van. A feltétel nélküli szeretet az azt jelenti, hogy te nem tudsz megfelelni elvárásoknak, mert a feltétel nélküli szeretet az sokkal messzebbre elmegy a másik elfogadásába, mint ahogy ezt akár mernénk is feltételezni. Ezt örömmel és barátilag mondom, hogy megtölthetni a szívünket az, hogy a keresztény vallás, bárhogy csűrjük, csavarjuk, az szeretett vallás. Ezt bárhogy csűrjük, csavarjuk. A Biblia Istene magát, mint a szeretet Istene nyilatkoztatta ki, és ráadásul ez az Ószövetségben van megírva, hogy az Isten a szeretet maga. Tehát nem lehet szabadságot elgondolni szeretet nélkül. És szeretetet sem lehet gyakorolni a másik szabadsága nélkül. Én ezeket a lelki gyakorlatokat végzem el, amikor a könyveimet írom.
Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk a beszélgetést Viski András Kossuth-díjas íróval, a kitelepítés és az illegalisták szerzőjével. Maradjanak az Európa Rádióval.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. 5 milliárd forint keretösszeggel 2000 település mintegy 200 ezer családjának segít a kormány a szociális tüzelőanyag program révén a téli időszakban, mondta Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető kiemelte, hogy 15 éve zajlik az Agrárminisztériumban a szociális tüzelőanyag program, amely tűzifát biztosít olyan embereknek, akiknek nehézséget okoz a fűtőanyag előteremtése. A minisztérium azon dolgozik, hogy ezt a szociális tűzifát mindig fenntartható erdőgazdálkodásból tudják előteremteni, mert így az erdő nem fogy, hanem a szaporulat révén gyarapszik, mondta hozzátéve, hogy dolgoznak azon is, hogy tavasszal hogyan tudnának a rászorulóknak további támogatást adni. A cél, hogy senki sem maradjon hideg lakásban, mindenki számára biztosítva legyen az a legalább minimális tűzifaanyag, amellyel biztosítani tudják a meleget, emelte ki. Nagy István elmondta, vizsgálják annak a lehetőségét, hogy a program hogyan tudna több emberhez eljutni. Az év végére jelentősen megugrik a szezonális munkaerőkereslet. A MIND Diák Szövetkezet adatai alapján az eseti szezonális munkák díjazása jellemzően 10-20%-kal magasabb, mint az év többi részében elérhető állandó fix pozícióké. A szövetkezet közleménye szerint a nyári csúcs mellett a novembertől január elejéig tartó időszak számít a legforgalmasabbnak a diák és nyugdíjas foglalkoztatásban. A kereskedelem, a turizmus és logisztika területén különösen erős az évvégi forgalom. A bevásárlóközpontok, üzletek, webshopok, vendéglátóhelyek és rendezvényhelyszínek jellemzően diákok bevonásával oldják meg a vevői igények kiszolgálását. A munkaadók emellett egyre gyakrabban alkalmaznak a diákok mellett nyugdíjas munkavállalókat is, főleg a kereskedelmi pozíciókban, ismertette a MIND Diák. A szezonális munkáknál a legtöbb esetben már az alapórabér is eléri az 1900-2000 forintos szintet, a teljesítményhez kötött bónuszok pedig akár 2500 forint körüli átlagos órabért is eredményezhetnek. Elindult a jelentkezés a Solti nemzetközi karmesterversenyre. Várják a pályázatokat a háromfordulós megmérettetésre, amely a világ minden tájáról érkező 18 és 35 év közötti karmesterek számára kínál egyedülálló lehetőséget, közölte a MÜPA a távirat irodával. A fiatal dirigensek 2026. október 1-e és 10-e között Magyarország legismertebb koncerttermeiben vezető szimfonikus együtteseink élén mutatják be tudásukat, hogy esélyt kapjanak a fődíj elnyerésére. A szervezők nemzetiségi megkötés nélkül 2026. március 20-áig várják mindazon karmesterek jelentkezését, akik szeretnék megmutatni a világnak tehetségüket és elhivatottságukat. Az előválogató során a beküldött videófelvételek alapján 24 jelölt jut a verseny október 1-e és 4-e között zajló pécsi elődöntőjébe. A középdöntőbe továbbjutó 10 versenyzőnek október 5-én és 6-án a Budapesti Zeneakadémia nagytermében a Magyar Rádió szimfonikus zenekarával kell bizonyítani a rátermettségét. A 4 döntős pedig a 2026-os Liszt ünnep nemzetközi kulturális fesztivál nyitónapján a MÜPA Bartók Béla nemzeti hangverseny termében 2-2 művet dirigál majd október 9-én a Nemzeti Filharmonikus Zenekar közreműködésével.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Mutasd azt a képet, amin jól látszik, hogy élek. Hadd higgyem majd el, hogy itt minden jó és szép lett. Mutasd tükörképet, lehet tőlem nagyon félhet. Ki benne van, s nem lát értéket. Gyűlnek a gomoly felhők itt, minden komoly felnőtt is. Csak a homok várát építi, csodája majd ledönti. Mondd, hova tűntek a fények, mondd.
kormos lett az égbolt, minden csillag szerte szétfolyt. Itt kormos lett az égbolt, minden csillag szerte szétfolyt. A hamutól nem látszanak, nem látszanak. A hamutól a csillagok nem látszanak. A hamutól a csillagok nem látszanak. A hamutól a csillagok nem látszanak. Nem látszanak. A hamutól a csillagok nem látszanak. A hamutól a csillagok nem látszanak. A hamutól a csillagok nem látszanak. Nem látszanak.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést új könyvéről, Viski András Kossuth Díjas íróval, a Kitelepítés szerzőjével.
Azt mondtad magadról itt az előbb, hogy hontalan vagy ebben a világban, amiről most meséltél, de szabad vagy-e?
Most szabadon beszélek, de a hontalanság bizonyos helyzetekben feltételésű a szabadságnak. Én kitelepítettként is hontalan voltam. Teljes mértékben hazátlan voltam, úgy is neveztek bennünket. Ott hallottam először azt, hogy bozgor vagyok. De a szüleimtől viszont azt hallottam, hogy de mi jó helyen vagyunk, mert ez a hontalanság bennünket szabaddá tesz, arra nézve, hogy ne várjanak el semmi olyat tőlünk, amit nem szabadságból teszünk meg. Ne várják el tőlünk az árulást. Persze az Isten kegyelme, hogy nem lettünk árulóká, mert ez egy nagyon bonyolult dolog. Az ember nem azáltal válik hűségessé önmagához, hogy eldönti, hogy hűségessé válik önmagához. A gyávaság az egy nagyon erős lélek rész bennünk. Hontalannak lenni nekem nem biztos, hogy rosszat jelent, hanem talán inkább azt jelenti, hogy számom van kérve rajtam is az a szabadítás történet, aminek a részeivé váltunk. Ha valaki hontalan volt, az bizony az a megváltó volt, akiben az ördög lelkét vélték egyesek fölfedezni, aki árulójává lett a saját, ha úgy tetszik, kultúrájának. Hontalan, a kibírhatatlanul számomra kedves Keresztelő János volt. Ő biztos, hogy hontalan volt. Ő maga választotta ezt a hontalanságot, a pusztaságot. Azért, mert csak ott tudott értelmet adni a szónak. Tudjuk róla, hogy azelőtt le is van róla, írva azelőtt a Jordán vidékét járta faluról, falról, településről, településre, és valahogy a pusztában találta meg a saját hangját. Valahogy a hontalanságban találta meg a saját hangját. Azt hiszem, hogy mi túlzottan beágyazottak vagyunk, egyházként is egyébként, ez az érzésre. Úgy meg nem lehet evangéliumot hirdetni. És néha evangéliumot hirdetni azt jelenti, hogy felkínálják a fejedet egy nagyon szép fogadáson egyébként, ahol elképesztő lazacokat és gasztronómiai költészettel lehet élni. De nem látok mást ebben az evangélium hagyományban, amiben felnőnöm adatot, és ami engem boldoggá tesz, hogy ez történt.
Szóba hoztad az egyszerű embereket, én nem szeretem ezt a szót, de értem, hogy mit akartál ezzel mondani, tehát közülük szeretnék három embert kiemelni, és szeretném, ha ebben a beszélgetésben szó lenne róluk. Mi most azt nem mondtam a beszélgetésben, Aradon beszélgetünk, itt volt egy író-olvasó találkozó, itt mondtad a következőt, hogy szélsőségesen büszke vagy arra a három nőre, akiket édesapáddal együtt zártak börtönbe, és azt is elmondtad, hogy az egyik nő ráadásul a keresztanyád is volt. Mondanál róluk néhány gondolatot, hogy miért vagy szélsőségesen büszke rájuk, és mit jelentenek ők neked, akár a keresztanyád, mint példa, akár ők hárman együtt?
Mindenek előtt talán azért, mert ők világítanak rá egy olyan református kegyességi formára, ami az eszenciája annak a kálvinizmusnak, mondjuk, aminek én is az alapjain állok, ha valaki megkérdezi tőlem, hogy református vagyok-e, könnyen fut a nyelvemre az, hogy kálvinista vagyok, mert én ebben a gondolatvilágban nőttem fel. Mégpedig abban, hogy a reformáció komolyan veszi önmagát, beteljesíti a Galata 3.28-at, hogy nincs sem férfi, sem nő, mert egyek vagyunk a Krisztus Jézusban. A református egyház persze valamilyen értelemben klerikalizálódott, és minthogyha visszaklerikalizálódott volna, és ez nem tudja valahogy kiheverni, és ez a három nő, akik ebben a perben részt vettek, azok közül egyik diakonissa volt, egyébként fogadalmat tett diakonissa volt, a másik, aki a Fébé otthonba kezdte el Budapesten, és onnan jött haza a háború után. Ő is egyébként egy ilyen hazatérő a háború után, ami megrendítő ez a hazatérés. És akkor Kolozsváron folytatta a diakonisszai elhívását. Elképesztően okos volt, egy nagyon felszabadult, nagyon okos, és elképesztően tartásos nő volt. Ő a Magduca a könyvben. A románok hívták így, hogy Magduca egyébként. A románok így kedveskedtek neki. Ezért is tartottam meg ezt, mert nagyon kedves név lett ez nekem. De ott van Erzsébet nagyszalontáról, aki keresztanyámá lett. Ő érettségizett, egyébként persze Magduca is érettségizett, de Ida már nem viszont. Tehát még csak nem is érettségiztek egyikük, másikuk, mint ahogy Nényó sem. Vagy mint ahogy az északi vidékek profétája, ahogy a könyvben szerepel, az Anti bátyám, aki 7 osztályt végzett, és parasztemberként élte le az életét, vagy az Alex Petri, most a regénybeli neveiket mondom, vagy a Jakab. Ezeket én mind ismertem. Azt láttam, hogy ezek az emberek a saját testükben élnek. Ők nem kettőzik meg önmagukat. Ők egy teljes önazonosságban élnek. Nehéz pillanatokon mentek keresztül, de mindig emberi arcukat mutatták meg. A gyöngeségükben is megmutatták emberi arcukat. Nagyon nagy hatással voltak ránk, rám biztosan, de itt nemzedékekről beszélek, nem csak rólam van itt szó, hanem a fölöttem lévő 2 nemzedékről még, akikre ezek az emberek és ezek az asszonyok nagyon nagy hatással voltak, és akik hihetetlen oldaladással csinálták végig az életüket, de ebbe semmi görcsösséget nem tapasztaltunk. Ezt jó szívvel tudom mondani. Inkább nevetésre emlékszem. Felszabadult nevetésre, hogy Magduca azt mondja, hogy apámat tekintettem lelki vezetőjének, miután visszajött Magyarországról, és itt kezdett el szolgálni a híres református kórházban, amit persze lebombáztak. Az nem maradt meg. A II. Világháborúban lebombázták, pedig közadakozásból építették azt a református kórházat. Falvak rakták össze, felébredt falvak, egyszerű emberek. Hallottam is erről nem is olyan régen egy történetet, hogy Kibéden milyen sok pénzt gyűjtöttek a református kórház számára. És ezek a diakonisszák ott kezdtek el dolgozni ezekben a kórházakban. Tehát a református kegyességnek én a legjobb formáját tapasztaltam meg a közelükben. Ez pedig az, hogy minimális volt ez a nő-férfi különbség. Ezek szolgáltak az úrasztala előtt. Olyan igei tanításokat hallottam tőlük, benne volt minden szóba az életük. Ahogy kiejtettek egy szót, az életüket is ezzel a szóval együtt átadták a hallgatóságnak. És az, hogy nők is lehettek ebben, ez hívja fel azóta is például arra is, hogy ezt már, erről már beszéltem a nyilvánosság előtt, bocsánat, hogy ismétlem magamat, hogy én nők szemén keresztül látom a világot. Tulajdonképpen a nő szemén keresztül, így is mondhatnám. Ez pedig az édesanyám tekintete, hiszen 8 éves koromban ismertem meg édesapámat. De én ezzel jól jártam, mert valahogy úgy érzem, hogy érzékenyebbé tett ez a tekintet a gyermekek szenvedései iránt például. Anyám számára a gyermekek szenvedése az egy fokmérője a világ állapotának. Hogy onnan lehet megérteni a legjobban, hogy milyen állapotban vagyunk. És hát ha ezt úgy egymás mellé tesszük a kortársi állapotokat és szénákat, hogy mik mennek végbe, akkor láthatjuk azért, hogy milyen világban élünk. Megerősítettek ezek az emberek engem abban, hogy igen, ez az én identitásom, nekem ezzel kell kezdeni valamit. Ez az én hívői identitásom, vagy kegyességi identitásom, vagy ez az én nyelvem, ez az én hívői nyelvem. És nekem ezt kell tovább csinálnom, amiből az is következhet, hogy a könyveimet egyesek nehéz szívvel olvassák, mert azt várnák el, hogy ne változtassak semmit ezen a nyelven, de ez meg lehetetlen, mert akkor én meg nem tudom beteljesíteni a saját életemet. Márpedig nekem is ez a feladatom, mint ami nekük volt, és ők meg beteljesítették az ő életüket, hiszem ezt.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Viski András kolozsvári írót hallották, aki a kitelepítés után megírta a folytatást, ami egyben az előzmény is, az Illegalistákat. Erről beszélgettünk vele az elmúlt percekben.
Van nekem egy csillagom, éjjel világít nagyon, ha lefekszem az ágyamon, felém bújik a csillagom. Van nekem egy csillagom, éjjel világít nagyon, ha lefekszem az ágyamon, felém bújik a csillagom. Városban látok sok embert, az égen sok-sok manővert, az ablakokban látok fényt, asztalra kitett lakbért. Kérdeztem a csillagom, mi lesz, ha egyszer nem tudom megfőzni az álomszószt, vendégül látni az öreg jós. Csillagom mondta, jól figyelj, nélküled nem megyek el, együtt leszünk, sose félsütünk, mindig te meg én. És az édesség a földre ér, a porcukros egy tetején, a Toblerone integet, kókuszgolyóval fog kezet. Nekem semmi nincs, csak mindenem, pont jó vagyok jó helyen. Megvan nekem a csillagom, egy kis lakásban csill nagyon, egy kis csill nagyon. Mikor indul újra útra az a csillag, és meddig megy tovább, meddig kell várnom, hogy újra összecsillogd a kis szobád. Látod, millió üstökösből kirepülő apró fényforrást, ott leszek én valahol, fenntartom neked is a körforgást. Ami elmúlt, azt már úgy hagyom, én visszasírni nem fogom. Ha néha lesz is rossz napom, előre nézek nagyon-nagyon, nagyon-nagyon. És az édesség a földre ér, a porcukros egy tetején. Nekem semmi nincs, csak mindenem, és pont jó vagyok jó helyen. És az édesség a földre ér, a porcukros egy tetején, a Toblerone integet, kókuszgolyóval fog kezem. Nekem semmi nincs, csak mindenem, pont jó vagyok jó helyen. Megvan nekem a csillagom, egy kis lakásban csill nagyon.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk a hamarosan kezdődő adventi gondolatokkal a végéhez közeledik. Én most elbúcsúzom, ha van véleményük, írják meg a véleménykukac.europaradio.hu címre. Műsorunkat, ezt is és a korábbiakat is visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon. És ne felejtsék, van egy mobil applikációnk is, hogyha távol lennének a megszokott rádiókészüléküktől, az okos telefonjukon is hallgathatnak minket. Mai figyelmüket köszönöm, búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Történetek, amelyek megérintenek.
Beszélgetések, amelyek elgondolkodtatnak.
Találkozások, amelyek erőt adnak.
20 éve, hogy elindult Tiszán innen és Tiszán túl református rádiója.
20 éve szólunk Önökhöz az értékek hullámhosszán.
Hittel, közösségben.
Ott vagyunk az autóban, otthon vagy a munkahelyen.
Ott, ahol számít a tiszta emberi szó és az egyetlen valódi üzenet.
Köszönjük, hogy figyelnek ránk.
Európa Rádió, a református értékadó.
Néha olyan, mintha a kezedbe lenne a sorsod, néha olyan, minthogyha te cibálnád őt, néha úgy érzed, hogy a marsalbotot a tarisznyádban hordod, néha másod sincs, csak szabad időd. Néha olyan, mintha hatalmadban állna, hogy az időjárás mit is tartogat. Néha azt érzed, hogy a forgószélben tolpieként sodrodsz, és a legrosszabbkor ér az alkonyat. Néha orszem, néha Isten, néha semmi hatalmat sincsen. Van, hogy mágikus erőket érzel, máskor az vagy, aki sírva térdel, mint te vagy. Te vagy igen, néha hangos, néha halk, és néha van, hogy semmilyen. Néha céltábla vagy mesterlövész máskor, néha ráébredsz, hogy nem te döntöd el. Néha azt gondolod a legjobb, hogyha aláveted magad, és aztán úgy döntesz, hogy ellenkezni kell. Néha korszem, néha Isten, néha semmi hatalmat sincsen. Van, hogy mágikus erőket érzel, máskor az vagy, aki sírva térdel, mint te vagy. Te vagy igen, néha hangos, néha halk, és néha van, hogy semmilyen. Van, hogy semmilyen. Micsoda szerencsétlen, szerencsés egy flótás, neked unatkozni már sosem lesz időd. Hogyha erős vagy, hogyha gyenge, mindig jól jársz, mert a végtelenbe táncolhatsz a végletek között. Néha borszem, néha Isten, néha semmi hatalmat sincsen. Van, hogy mágikus erőket érzel, máskor az vagy, aki sírva térdel, mint te vagy. Te vagy igen, néha hangos, néha halk, és néha van, hogy semmilyen. Néha porszem, néha Isten, néha semmi hatalmat sincsen. Van, hogy mágikus erőket érzel, máskor az vagy, aki sírva térdel, mint te vagy. Te vagy igen, néha hangos, néha halk, és néha van, hogy semmilyen. Van, hogy semmilyen.
Köztünk élnek. Az Európa Rádió portréműsora szerdán délelőtt 10 órától.
Csak téged, aztán meg magamat, engedem szabadon úgy, mint egy madarat. Fontos a sorrend, össze ne ütközzünk. Elsőnek felszállhatsz, csak ne kelljen küszködnünk. Gyorsabb vagy nálam, előttem repülhetsz. Gyerünk a drótra, mellém is leülhetsz. Verebek közé lőnek ránk söréttel, felrebben mindenki, irány a középszer. Így vagyunk szabadon, legalább szárnyakon. Bárhogy is, élni szép. Nekünk is elég a szerelmeség, hiszen így vagyunk szabadon, legalább szárnyakon. Bármi jön, élni jó. Jó kis illúzió. Nem ló ki egyik se, repülünk egyszerre. Csapatban húzunk, nem kérjük ki merre. Lényeg, hogy együtt, fontos a szárnyalás. Repülünk máshová,
a hely, hát ha más. Hát ha ott nem lőnek fel, se kellett benni, hát ha ott akad irgalom szemernyi, lesz ott egy kalitka, amelyik nyitva áll, berepül, pont befér két ilyet kis madár. Így vagyunk szabadon, legalább szárnyakon, bárhogy is élni szép. Nekünk is elég a szerelmeség, hiszen így vagyunk szabadon, legalább szárnyakon, bármi jön, élni jó, jó kis illúzió. Megkérdi a róka, mondjátok meg nekem, érdekel valóban a hosszú életnek mi hát a nagy titka. Egyszerre vágjuk rá, bizony egy kalitka. Amikor indultunk, nem hittük volna el, akárki mondja, hogy itt lesz majd jó a hely, arra, hogy meglegyünk, sem róka, sem sörét. Ne bántson, ne féljünk, mikor az ég sötét. Vagyunk szabadon, legalább szárnyakon, bárhogy is élni szép. Nekünk is elég a szerelmeség, hiszen így vagyunk szabadon, legalább szárnyakon, bármi jön, élni jó, jó kis illúzió. Így vagyunk szabadon, legalább szárnyakon, bárhogy is élni szép. Nekünk is elég a szerelmeség, hiszen így vagyunk szabadon, legalább szárnyakon, bármi jön, élni jó, jó kis illúzió.
A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
Önben is megfogalmazódtak már az alábbi kérdések? Biztos rendben van nálunk minden munkatűz környezetvédelmi oldalon? Ha kapnék egy hatósági ellenőrzést, minden rendben lenne és nem kapnánk bírságot? Ha baleset történne a cégünknél, nyugodtan maradhatnék, mint vezető, mert mi mindent megtettünk, amit a jogszabályok előírnak. Ha bármelyik kérdésre nemmel válaszolt, akkor javaslom, gyorsan keresse meg szakértő csapatunkat. Mérnöki Munkavédelem Kft. Eger, 2. Rákóczi Ferenc út 28. Telefonszám +36 30 073 36 36. E-mail cím orosz.ádám@mérnökimunkavédelem.hu. Mérnöki Munkavédelem. Forduljon hozzánk bizalommal!